Bibó István számára november 4-e igazából november 3-án kezdődik, hiszen ezen a napon lesz ő tagja államminiszterként a Nagy Imre-féle koalíciós kormánynak a Nemzeti Parasztpárt részéről. Ekkor ő bemegy az országgyűlésbe, bevonul az országgyűlésbe, és ott tölti ezeket a napokat.
Tiltakozna, hogy ezt vonulásnak nevezzük. November 3-a egy szombati nap volt, akkor ő futólag bement a parlamentbe, de csodálkozott azon, hogy nincs miniszter tanács, illetve hát Nagy Imre tárgyalt, Erdei Ferenc is azt hiszem ügyeket intézett, aki egy ilyen segéd minisztere helyettesi, vagy valami hasonló pozícióban intézte az ügyeket. És akkor ő a munkahelyén meg az akadémián volt, meg az édesanyját látogatta meg, de a zsebében ott volt egy előterjesztés, hogy mi lenne az a külpolitikai nyilatkozat, amit most fontos volna megtenni. Ez érinthette volna a Varsói szerződés, szovjet csapatok kivonását, semlegességet, illetve hát a semlegességgel ő nem sietett volna. És ez volt ott a zsebében akkor is, amikor november 4-én hajnalban most már behívták a parlamentbe, de azt hiszem a múltkor is elmondtam, hogy ő akkor már ott Nagy Imrével nem találkozott. Ezért gondolta úgy, hogy ő az oroszokhoz ment tárgyalni, nem volt világos, hogy a jugoszláv követsége menedékjogot kért. Utólag azt mondta, hogy akkor elbizonytalanodott volna abban, hogy az ott lévő minisztereknek valami kötelessége vagy feladata volna. De mivel a miniszterelnök akadályoztatva volt az ő tudomása szerint, úgy érezte, hogy valamit tenni kell, és úgy látta, hogy Tildével meg az ott lévő másik, azt hiszem Bészabó István nevű miniszterrel erről ő hiába beszélne, mert a reggeli beszélgetésből arról győződött meg, hogy nem tudnának szót érteni. Úgyhogy mikor Tildi a beérkező orosz katonákkal egyességet kötött, hogy a civilek elmehetnek, a katonák pedig adják le a fegyvereiket, akkor ő úgy döntött, hogy ott marad.
Igaz az az kicsit anekdotikus elbeszélés, hogy a bevonuló szovjet csapatok igazából nem is tudták, hogy ki ő, csak látták, hogy valaki ott dolgozik, és nem is tudták igazából pontosan, hogy mind dolgozik, ugye ő akkor a kiáltványon dolgozott, tehát nem tudták, hogy kiről is
van. Ez nagyjából igaz, hogy annyira civilnek nézett ki, hogy még nem lehetett tudni, hogy ott kitartozik az új kormányhoz, ki a régihez. Azt is mondtam talán a múltkor, hogy Rónai Sándor például, Dobi István meg többen ott voltak, és akkor együtt hallották azt, hogy Rónai Sándort bejelentik, mint a Kádár kormány tagját, és akkor megkérdezték, hogy hát akkor mit gondolsz erről, és azt mondja, kérlek szépen, én minden jó magyar ügybe benne vagyok, mondta a Rónai, de szemmel láthatóan fogalma se volt arról, hogy őt a Kádár kormány tagjául javasolják.
Megfogalmaztatált a kiáltványát, mi volt ennek a kiáltványnak a jelentősége? Mi volt benne különleges?
A múltkor itt volt nálam egy példány, és most nincsen, hogy leszögezte azt, hogy nem igaz az, hogy Magyarországon ellenforradalom van, vagy lenne, vagy nem valószínű, hogy lehetne. Az új kormánynak nem volt oka a jobb oldal felé való engedékenységre, és a bal oldal felé való keménykedésre. Az utcai igazságtételek, amelyek nem voltak nagyszámúak, bár itt ugye nem a matematika dönt, azok november 1-én, vagy utoljára talán 31-én, vagy 30-án a köztársaság téren voltak utoljára. Tehát tulajdonképpen a forradalom szinte megállt ezekben az igazságtételekben, és nem igaz az, hogy itt minden jel arra mutatott, hogy ez tovább menne, hogy a szocializmus vívmányainak a megvédésére egy nagy létszámú idegen hadsereget kell behívni, ez egy cinikus állítás, és végül felszólította a magyar lakosságot, hogy a passzív ellenállás összes fegyverével éljen, fegyveres ellenállásra nem adhat parancsot, mert hiszen a katonai helyzetről nincs tájékoztatva, és a magyar ifjúság elég vérrel adózott azért, hogy megmutassa a világnak, hogy ragaszkodik a szabadsághoz. Most már a külföldi hatalmakon van a sor, hogy segítséget adjanak. Ezt ő mindig is, és az egész kontextusból is világos, hogy politikai segítségnek gondolta, nem pedig katonai beavatkozásnak.
De utána ő még néhány napig, egy-két napig a parlamentben maradt, és gyakorlatilag kisétált az épületből, legalábbis nem történt semmi olyasmi, amitől akkor azért lehetett félni, hogy valamilyen letartóztatás, vagy elfogás.
Őt ott atrocitás nem érte, de az új kormány valamelyik előkészítőjének kellett intézkedni, hogy az őrség kiengedje. Ez 6-án vagy 7-én volt, azt hiszem 6-án este felé.
Utána ő hazament, és tovább dolgozott, tehát további iratokat jelentetett meg, vagy legalábbis dolgozott.
Nem jelentetett meg, hanem egy kibontakozási tervezeten dolgozott, amiről még nem tudta, hogy mire lesz jó, és hát láthatóan némi naivitással, de ez az ő meggyőződéséhez tartozott, a menthető mentésén gondolkodott, és az egyre szűkülő lehetőségek között úgy gondolta, hogy ezt kötelessége megtenni. Igazából én abban érzem ennek az egésznek a nagyságát, hogy nagyon pontosan és nagyon világosan megfogalmazta azt, ami tényleg ritka eset, hogy egy kivételesen egységes módon felkelt nép akaratát meg tudta fogalmazni. Annyira, hogy ebben a kibontakozási tervezetben különböző alakult, meg alakulóban, meg megszűnőben lévő pártok, meg értelmiségiek, meg munkástanácsok, meg parasztszövetség, meg értelmiségi kör decemberre nagyjából egyetértésre tudtak jutni.
Tehát az ő tervezete volt az, amit gyakorlatilag a munkástanácsok is elfogadtak.
Igen, és ezt aztán a végső fogalmazásba is részt vett másokkal együtt, és ezt aztán, mint a magyar...
Egyfajta tárgyalási alap lett mondjuk a Kádár kormánnyal.
Hát az lehetett volna, ők ezt az indiaiakon keresztül az oroszoknak küldték el végül, ahol érdemi választ végül is nem kaptak, sem az indiaiak, sem ők.
1957 tavaszára egy jelentős dolgozatot ír Magyarország helyzetéről és a világhelyzetről, ami aztán a Depresszébe, tehát egy ilyen kalandos úton nyugatra csempészik, és szeptemberben a Depresszében megjelenik. És ő úgy küldi el ezt a kéziratot a Depresszének, hogy ne legyenek figyelemmel sem a szerző személyére, sem pedig a körülményeire. Mekkora kockázatot vállalt ő ezzel?
Én azt hiszem, hogy nagyjából tudta a kockázatot, egyébként nem a Depresszének küldte el, azt remélte, hogy valami indiai folyóiratba és angolul fog megjelenni, de nem volt intenciója ellenére. Az a külföldi megjelentetés volt az alap cél. Ebben már minden lehetőség lezárulása után vont meg egy történeti mérleget. Na most tudom, hogy a letartóztatást várta, és ezt ő soha nem adta elő úgy, mint hősiesség, de egy akkor fiatal barátjától tudom a következő történetet, hogy megbeszélték egy ügyvéddel, aki végül őt nem védhette, de akkor még ezt nem tudták, hogy milyen védelmi stratégiát fognak folytatni, és aztán már nem találkoztak. Viszont utólag ez az ügyvéd megüzente neki a fiatal barátjával, hogy feltétlenül a legsúlyosabb ítélet esetén feltétlenül kérjen kegyelmet, hogy legyen idő ez alatt valamilyen lépéseket tenni.
Tehát ők nem nemzetközi segítségre gondoltak?
Nyilván nemzetközi vagy akármilyen segítséget, tehát erről az eshetőségről is még egy utólagos üzenet eljutott hozzá, és akkor azt mondta az üzenet közvetítőjének, hogy mondd meg János bácsinak, hogy Jézus a kezében kész a kegyelem. Tehát a Szondi két apródjának az idézetével válaszolt. Ő nem volt patetikus valaki, de hát ez már május elején lehetett, amikor már világos volt, hogy a megtorlások komolyan tovább folynak, és ez azt akarta jelenteni, hogy ő nem kíván kegyelmet kérni egy ilyen államhatalomtól.
Hogyan zajlott az ő pere? Tehát mennyire kapott rendes ügyvédet, milyen volt az ügyvédje, mennyire volt ez egy kirakat per?
Nem volt kirakat per, sőt nagyon titokban csinálták a Nagy Imre per után egy hónappal. Na most, ő a listából választhatott egy ügyvédet, aki neki komoly támasz volt, ezt mondta, de pertársai, meg mások is panaszkodtak arra, hogy volt olyan ügyvéd, aki abszolút formálisan, vagy még úgyse fejtett ki komoly tevékenységet. Zalán Kornélnak hívták ezt az ügyvédet. Ő azt mondja, hogy lehet, hogy neki is sokat köszönhet. Viszont elég egyértelmű volt, hogy ezt is esett szó róla, hogy a halálos ítélet gyakorlatilag ki volt tűzve, és az utolsó percben módosították úgy, hogy nem is a bírót értesítették erről, nyilván a párt döntött e fölött a nemzetközi helyzet mérlegelésével, hanem az ügyészt, aki éppen ezért nem a legsúlyosabb, hanem a második legsúlyosabb ítéletet kérte a őrá és Göncz Árpádra, és ezen a bíró meg is lepődött.
És ennek hátterében valószínűleg India közvetítése.
Az utóbb szinte bizonyítottnak tekinthető.
Hogyan teltek számára a börtönévek?
Na most ő még azt is elmondta, vagy leír az emlékezéseiben, hogy olyan szerencsésen gátolták el tőlük a Nagy Imre pernek a menetét, hogy ők ezt nem tudták, pedig a börtönben sok mindent tudnak egymásról, úgyhogy ő nem tudta, hogy Nagy Imrét kivégzik, tehát még mindig nem tudta komolyan elhinni, hogy őt halálos ítélet fenyegeti, azt mondja, hogy valószínűleg más lelkiállapotban folyt volna le a per, ha tudja, hogy Nagy Imréket kivégezték, mert abban a pillanatban ő és az összes többi ilyen, hogy mondjam, kifejezetten politikai vádlott sem számíthatott semmire. De ő még mindig úgy gondolta, hogy Nagy Imrének Kádár is megígérte, Tito is megígérte, nem tudom, sok mindent lehet csinálni, de kivégezni nem lehet.
Tehát nem akarta, vagy nem merte elhinni, hogy ilyen megtorlás lehetséges lett. Hogyan teltek támára ezek a börtönévek? Tehát mennyire volt kapcsolata a külvilággal, családdal?
Hát a család az ítélet súlyosságától függően azt hiszem a 10 év fölöttiek, vagy 15 év fölöttiek fél évenként mehettek beszélőre. Ez valamikor 59-ben lerövidült, és akkor 3 hónaponként lehetett beszélőre menni. Akkor aztán volt 60-ra vagy 59-re vártak ők valamilyen mértékű amnestiát, talán a Tanácsköztársaság 40. évfordulójára, vagy talán a április 4-e 20. évforduló, vagy 15. évfordulójára. Ez nem következett be, és egy csomó rab ezzel elégedetlenkedett, és valamilyen egyszerű éhségsztrájk-szerűség történt. És akkor nagyon szigorú egyéves minden kedvezményt megvontak tőlük, úgy jöttek ki Pestről a nyomozók, hogy hát már eleve megmondták nekik szinte nyíltan, hogy ők már Pesten tudták, hogy ezt a sztrájkot a Bíbó meg a Gönc szervezte, és hát valószínűleg föl is akarták őket kötni egy második perrel, de aztán ez végül nem ment. Apám ezt is emlegette, hogy Rácz Sándort is úgy vették elő, hogy ő is benne volt a szervezésben, mire azt mondta, hogy ha ő szervezte volna, akkor ez nem így nézett volna ki.
Mennyire tudott dolgozni a börtönben?
Másfél évig talán, hát a vizsgálati fogság alatt nem, a vizsgálati fogság után kivéve ezt a bizonyos egyéves kedvezmény megvonást, akkor valamilyen fordítóirodában, ott volt egy fordítóiroda, ahol dolgozhatott. De ez is, szóval őt mindig valamilyen módon, ezt mondják a rabtársak, kvázi hát a közellenségnek tekintették, mert egy nagyon szelíd, abszolút nem áldáz intranzigencia volt benne, szóval úgy nem...
Ragaszkodott bizonyos elvekhez.
Talán igen, de még ez se ragaszkodással fejezte ki, hanem valahogy egyszerűen leperegtek róla azok a dolgok, amik ilyenkor szokásosak.
1963-ban, tehát amnestiával szabadult ő. Vissza tud emlékezni, hogy hogyan jött ki a börtönből? Mit gondolt a világról, mit gondolt a saját életéről, mit gondolt Magyarországról?
Hát erre félek, hogy kevés az idő. Amikor kijött, akkor hát először is nagy izgalom volt, hogy kijön-e. Mi nem gondoltunk arra, hogy hát hogy kell értelmezni az amnestiát. Aztán amikor kijött, és a perében a másod és harmadrendű vádlottak nem jöttek ki, akkor elkezdtünk csodálkozni. És akkor kiderült, hogy hát az amnestia úgy szól, hogy 57. május 1-jéig elkövetett bűnök miatt elítélt személyek, amennyiben hát 50, tehát az 56-osakat a május 1-i konszolidációval zárták le a politikai elítélteknek azt a sorát, hogy aki az után követett el valamit, vagy az ítéletet úgy kapta, az már nem jött ki. És ennek meg volt egy logikája, hogy hát az 56-os cselekmények május 1-ig tartanak, akkor ugye a Kádár rendszer rendeződött, aki ezután az már csak elvetemült összeesküvő lehet. Na most az a furcsaság volt, hogy őket május 23-án tartóztatták le, tehát úgy értelmezték az amnestiát, hogy a szervezkedést május 23-áig folytatták, május 1 után is, de azért apámat, mint a legismertebb nevet kiengedték, és azt már nem kockáztatták, hát hogy visszavigyék.
Ez egy politikai döntés volt azért mégis.
Valószínűleg inkább úgy, hogy menet közben vették észre, hogy hoppá, a Göncöt meg a Regéczi Nagy Lászlót bent lehet tartani ezen a jogcímen. Hát a Bibót már kiengedtük, az nagy botrány, hogy visszavigyük. És akkor volt az, hogy ő egy héten belül írt egy levelet a Vida Ferencnek, és hát ennek az egésznek az abszurditására felhívta a figyelmet, hogy hát ha egyszer az ő utasításait hajtották végre, őt kiengedték, akkor ez azt jelenti, hogy ő már május 1-e után nem tételezték fel, hogy szervezkedett. Ha viszont ő nem, akkor ő ez a kettő sem.
Ezzel ez is azért nagyon jellemző rá, hogy kijött a börtönből és rögvest írt egy levelet.
Hát
a
azonnal azokért, akik bennmaradtak, és aztán ezért vagy nem ezért, két hónap múlva jöttek ki. Tehát ennyi ideig tartott, amíg ezt végül mérlegelték, hogy ez tényleg olyan botrányos eset, amivel így kérdésessé teszik az amnestia hatását. Most, ha már itt tartunk, hogy ez az amnestia úgy volt megkonstruálva, hogy az 56-osok közül kijöttek mindazok, akik ugye politikai elítéltek közül, mindazok, akik 56-ban szervez politikai ítéletet kaptak, kivéve a visszaesők. És a köztörvényesek közül, tehát rablók, tolvajok, betörők, gyilkosok közül szintén nagyon sokan kijöttek, kivéve akik gyilkosságért ítéltek el. És ezt olvasva a szöveget úgy nézett ki, hogy ez egyrészt lezárja 56-ot, másrészt a nagyon súlyosakat joggal bent tartja. Csak hogy egy csomó olyan visszaeső volt az 56-osak között, akik mondjuk 56-ba is azért szerepeltek, mert 53-ba elfelejtettek három tojást beadni, mert beteg volt a gyerekük, ezért kaptak három vagy négy hónapot, és amikor 56-ba egy tüntetésen részt vettek, és ezt valaki aztán besúgta, vagy netán fegyverhez jutottak, akkor ők már eleve visszaesőnek számítottak. És ezeket, ha nem voltak éppen kommunisták azelőtt, akkor senki nem rehabilitálta még, tehát nem volt eltörülve a priuszuk. Másodszor a fegyverrel elfogott fiatalokat, meg munkásokat nem felkelésért, vagy szervezkedésért, vagy hazaárulásért, tehát nem politikai vétekért ítélték el, hanem meghatározatlan számú gyilkosságban való részvétel miatt. Tehát a gyilkosság szó szerepelt az ítéletükbe, és ha nem kötötték föl őket, akkor életfogytot kaptak. De mivel gyilkosságért voltak elítélve, ezek nem jöttek ki, és a többségük letöltötte 1972-ig a jó magaviseletért járó életfogy helyett 15 évet, ha pedig nem volt jó magaviseletű, akkor ki tudja mennyit. És ezek tökéletesen elfelejtve, nem voltak írók, nem voltak neves politikusok, nem is mindegyik tudta, hogy hogy került be, és apám 65-ben elkezdett ezek ügyébe is kegyelmi kérvényeket gyártani, egyéni kérvényeket. Én emlékszem, hogy engem küldött le az egyik ilyen elítélthez, sőt kettőhöz, valahová az Alföldre, hogy írassam alá az édesanyjával a kérvényt. És ez egy építő munkás volt Miskolcon, aki valami tüntetésbe belekeveredett.
Ő megpróbált jogi segítséget adni. Hát ez nem is politikai és jogi segítséget.
Nem volt szabad kiderülni annak, hogy ez apám. Én lementem Kiskörösre, valahol kint a szőlőbe találtam egy pici öregasszonyt, ahogy a Zsellér le van írva a Puszták népében, meg a klasszikus szociográfiákban, és akkor a néni elkezdett könnyezni, elolvasta a kérelmet, és utána azt kérdezte, hogy ez mennyibe kerül, és mondtam, hogy ez nem kerül semmibe. De mi lesz, ha utólag mégis fizetni kell? És akkor kiderült, hogy egy évvel korábban volt egy ügyvéd, aki nem tudom, 3000 forintot fizetett a nén, és nem lett semmi a kegyelmi kérvényből. És akkor nagy nehezen rábeszéltük a nénit, hogy mégis írja alá meg, mert bajt nem csinál a fiának feltehetően. És közben ő megpróbált külföldi tiltakozást 67-ben a Szovjetunió, ugye az októberi forradalom 50. évfordulóján, hogy a nyugati értelmiségiek forduljanak a szovjet vezetőkhöz a magyar amnestia ilyen jellegű elégtelensége miatt, de, és hát ez nagy izgalmak közepette zajlott, mert ebből csinálhattak volna összeesküvést, de hát egy nagyon bátor fiatal olasz nő vitte ki ezeket az iratokat, aki 56 kedvéért tanult meg magyarul, és valahogy Németh Lászlóék révén ismerkedtünk meg vele, mert valahogy Németh Lászlónak írt egy levelet, és ebből lett valami kapcsolat, de ebből se lett semmi. Ennek Sartre lett volna a gazdája, de hát aztán őróla hamar kiderült, hogy akkor már a 68-as ultrabalos szereplését fontosabbnak tartotta, mint hogy 500 magyarra bérszót emeljen.
Hogyan viselkedett ő a Kádár rendszerben? Volt-e valamiféle kapcsolatfelvétel Kádárék részéről Bibó Istvánnal? Megkísérelték-e őt valahogyan bevonni? Ugye azt tudjuk, hogy nem kötött kompromisszumot, de volt-e ilyen kapcsolatfelvétel?
Igazán nem volt ilyen kísérlet, valahogy sem nem tudtak neki olyan feladatot adni, soha senkit nem rót meg azért, hogy a saját szakmájában visszatér, de hát az ő szakmája valamilyen módon a politika vagy a politológia vagy az államtudomány volt, és ez azért a Kádár rendszer szempontjából egy kényesebb szakma volt. És ő is azt mondta, hogy hát amit ő legfontosabb szakmai ügyének tekint, az bizonyos államtudományi és történelmi és politikai igazságok megfogalmazása. Ezekben nem lehetett a Kádár rendszerrel kompromisszumot kötni, mert ha valaki mondjuk Kodály Zoltán volt, és a magyar zenekultúra kedvéért szóba állt nem tudom kivel, akkor az a magyar zenekultúrának fontos és helyes lépés. De ő azért nem tudott volna szóba állni a Kádárral, hogy megmondja, hogy a Kádár rendszerben mi a demoralizáló, és mi az, ami hát az alaphazugságokat kellett volna neki földeríteni, vagy kimondania. De azt, hogy számon tartották, hogy ő vele így nem tudna kompromisszumra jutni, azon lehetett lemérni, hogy Erdei Ferenc halála után volt valamilyen vita, újra felújult a tanya kérdés, amihez Erdei nagyon fiatal korában nagyon komoly munkákat tett le az asztalra, és apám ehhez a vitához a valóságban hozzászólt a tanya szerepéről, és ebben az erdei gondolataira hivatkozva.
És ez meg is jelent ezek
szerint. Három oldalnyi egy ilyen rövid cikkben, aminek sokan örültek, hogy látták a nevét, és a Kádár egy központi bizottsági vagy politikai bizottsági ülésen, mert ez kiszivárgott, úgy apostrofálta ezt, hogy most már megszólalt az utolsó hallgató író is.
Tehát Kádárék lecsaptak erre a kis megszólalásra, hogy íme.
Ezt belsőleg úgy értékelték, hogy ez milyen jó, itt most már béke van 56 fölött. Ez volt a hangsúlya ennek. Apám ezt nagyon rossz kedvűen vette tudomásul, nem tudott ellene semmit se tenni, de azt mondta, hogy ő egyrészt nem író, hanem mondjuk, hogy politikus vagy politikatudós. Másrészt pedig ez az ő szakmájában nem számít megszólalásnak. Ő akkor már írta azt a nemzetközi jogi művet, ami a nemzetközi területi viták rendezéséről, a ciprusi válság apropóján, de sokkal átfogóbban készült, és nagy gondba volt, hogy ez Magyarországon vajon megjelenhet-e, mert az lenne a jó, ha Magyarországon jelenne meg, és ő ebbe benne is lett volna, de attól tartott, hogy olyan kényesnek ítélik, akár hogyan is fogalmazza meg a véleményét, hogy valahol el fog akadni a magyar kiadói rendszerbe, és ezt az utólag igazolták a fejlemények, úgyhogy az lett a vége, hogy ő ezt 76-ban külföldön jelentette meg, amikor aztán már ő nem kapott különösebb, de nem lehetett tudni, hogy lesz-e belőle házkutatás, vizsgálati fogság, kihallgatás, szemrehányás, és akkor már ő elég beteg volt.
De lett
viszont ez lett az ő számára a megszólalás, hogyha ez lehetséges. Viszont előtte kapott egy pár nagyon goromba gesztust, mert a Genfi Egyetem 74-ben meghívta őt, hogy ott kutasson. Ahol fiatal korában volt, egy 90 éves professzora még élt akkor, de az ottani magyar emigránsok is ebben benne voltak ebben a meghívásba, és ugyanakkor ő sem, akkor már sokan és majdnem mindenki kapott útlevelet, és őt is biztatták magas szintről, hogy adja be a kérelmet, és ehhez képest durva elutasításokat kapott kétszer. Egyszer úgy, hogy kiutazása sérti büntetőítélet hatály alatt áll, akkor kiderült, hogy hatály alatt nem áll, csak büntetett előéletű, és akkor módosították, hogy kiutazása sérti a Magyar Népköztársaság biztonságát vagy érdekeit. Szóval ezek a semmit mondó indokok, ami úgy annyit jelentett, hogy nem kapsz útlevelet.
Stúdiónk vendége Bibó István, az 1956-os államminiszter fia, a Szilveszter János Protestáns Gimnázium igazgatója. És továbbra is Bibó Istvánról beszélgetünk. 1979-es halála után az ő életművének és munkásságának óriási hatása volt a magyar szellemi életre is, és a magyar politikai életre is. Ugye rögvest 1980-ban már is megemlékezések voltak róla, és emlékkönyv is megjelent, és egyben ő lett a szimbóluma az értelmiségi ellenállásnak.
Ez igaz, de annyit pontosítani kellene, hogy már a halála előtt az érdeklődés ilyen búvópatakszerűen megjelent. Egy fiatal történészek először úgy tisztelettel köröztek körülötte, de aztán valahogy találkozni is tudtak vele néhányan. A későbbi demokratikus ellenzék néhány akkor fiatal tagja már személyesen is kapcsolatba került vele, egy fiatal egyetemistát hozzánk is közvetített ismerős, és mi is benne voltunk ebbe a feleségemmel, hogy akit lehetett, vagy úgy láttuk. Csak hát itt ők részben a tisztelettől, apám beteg volt, nem lehetett tudni, hogy nem kellemetlen neki, anyám aggódgatott ezektől, tehát nem volt olyan könnyű. De a műveit olvasták, azt lehetett érzékelni 75-76-ban, hogy van egy érdeklődés és egy reneszánsz a munkásságának. Volt olyan fiatal történész, aki meghívta a kandidátusi védésére, ez nem sokkal az apám halála előtt volt, és akkor erre a kérésre elment, miután hát és ezek jelek voltak, és amikor meghalt, akkor a megrendülés lendítette át azon, hogy elkezdtek hát beszélni erről ezek az értelmiségiek, és az emlékkönyvet is a 70. születésnapjára még életében kezdték el összeállítani, de a halála nagyon sok mindenkit emellé a vállalkozás mellé még odaállított kétségtelenül. És hát ami nagyon orrába ment a hatalomnak aztán, hogy egy nagyon széles összefogás bontakozott ki a neki való tisztelet adásban, tehát ez a hagyományos népi urbánus ellentét, amit olyan kitűnően kihasználtak hát a kommunista érába búvó patakként jelenlévő ellentét, amivel mindig úgy érezték, hogy tudnak manipulálni, az itt megszűnt, vagy tártalanná vált, mint utóbb kiderült, sajnos nem örökre, hanem csak rövidebb időre, de mégis egy példa van arra, hogy ez lehetséges. Csak hát kell hozzá valami, nem tudom, ilyen példa ember, meg tisztesség, meg megrendülés, meg elgondolkozás, meg sok minden.
És ugye a rendszerváltás idején is nagyon sokan visszanyúltak az ő gondolataihoz, vagy munkáihoz.
Hát nagyon sokan azzal együtt, hogy a hivatkozások nagyon megsokasodtak, aztán nagyon megritkultak.
Ahhoz tehát a rendszerváltás idején nagyon sok volt, és utána ezek el eltűntek.
Igen, és hát
a magyar
persze azt is kikinézte, hogy a másik vajon ki akarja sajátítani, vagy nem, és hát ebből ez az áldatlan dolog, ami idestova már azt hiszem a 92-es médiaháború óta csak mélyül, ez oda vezetett, hogy most már nem nagyon emlegetik, mert az ilyen stílusú vitatkozásokhoz és veszekedésekhez nem lehet az ő sem műveiből, sem magatartásából példát vagy hivatkozási alapot meríteni, és ennyiben nekem talán könnyű dolgom is van, mert végsőleg nagyon nehezen sajátíthatók ki a szövegei is, amelyeket ugyan lehet vitatni egy csomó gondolat, tárgytalan, vagy talán naív, vagy mit, tehát lehet, de azt a magatartását nagyon nehéz akár kisajátítani, akár kikezdeni. És itt szívesen visszatérnék a múltkori alkalomra, amikor egy néző azt kérdezte, hogy vajon a jelenlegi politikai palettán melyik oldal, vagy kik képviselik hitelesen az ő szellemiségét, és én egy korábbi kérdésfeltevés, vagy reflexből arról beszéltem csak, hogy nagyjából hol lehet elhelyezni azon a szint már értelmét is néha elvesztő politikai skálán, aminek azért mégis van valami orientáló jellege, hogy tudnék valahol a bal közép és a közép között, de hát bal oldalon nagyjából. És ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy a szellemiség az nem kizárólag abból áll, sőt talán elsősorban nem abból áll, és az ő esetében különösen nem abból, hogy hol helyezkedik el a politikai palettán, hanem abból is, hogy emberi és egyéb tulajdonságai hogy jelennek meg a politikai gondolkodásában, állásfoglalásában, azaz stílus, hangnem, gondolkodásmód, tárgyalási képesség, kompromisszumot hogyan gondol végig, és hogyan értelmez, tisztesség, figyelem, hogy szerdán ugyanazt mondja ugyanarról a dologról, mint amit kedden mondott, hogy tud-e a partner, vagy akar-e a vita partner fejével gondolkodni, vagy megérteni akarja, vagy leradírozni, ádázó, győzni akar, vagy meggyőzni. És ebben a vonatkozásban én egyrészt alig látok olyat, aki ezt tudná képviselni, és ez sokkal inkább jellemző az ő szellemiségre, mint az, hogy történetesen bal közép.
Tehát inkább azt mondani, hogy jelen pillanatban senki, vagy nagyon ezt kevesen lehet, képviselik az ő szellemiségét.
Nagyjából a társadalom képéről való állásfoglalás, az továbbra is úgy néz ki, hogy valahol a középtől egy kicsit, vagy valamennyire balra. De ugyanakkor azt is meg kell mondanom, hogy én az ő szellemiségének megfelelő embert mondjuk a mai parlamenti pártok bármelyikében el tudok képzelni. Tehát ez nyugodtan elférne egy konzervatív jobboldali pártban, egy kompromisszumkész, tisztességes, a partnerre odafigyelő, azt nem leradírozni akaró stílus, ugyanúgy lehetne a baloldalon is, és ez bármelyik, hogy mondjam, ez a szellemiség csak a nagyon ádáz és szélsőséges politikai pártokban nem létezhet, mert ott abóvó nem létezhet. Azok, akiknek a nézetei nagyjából szalonképesek Európában, azok közt bárki ilyen értelemben képviselhetné Bibó István szellemiségét, és ha képviselni, akkor nem is kéne rá hivatkozni, egyszerűen csak úgy kéne tárgyalni, hogy megpróbálom a másikat érteni. Ehhez persze majdnem két oldal kell, mert hát itt most az van, hogy valaki mond valamit, és akkor másik vagy nem arra válaszol, vagy szándékosan félreérti, vagy van vagy butaságból nem érti, mert nem megérteni akarja, tehát nem arra válaszol, amit az illető mondott, akkor ő kényszerül magyarázkodásra, hogy ő nem is így gondolta. Hát ezt ő vele nem nagyon lehetett megcsinálni, nem azért, mert ellenállt, hanem leperget róla, és ő meg végképp nem volt képes így másokkal vitatkozni.
Ugye ezt említettük az adásban, hogy ön egy gimnázium igazgatója, de mit jelent önnek az édesapja életműve? Tehát hogyan foglalkozik vele, mennyiben foglalja le az ön életét az édesapjának az életműve?
Hát valamilyen mértékben foglalkoznom kell vele, mert húgommal együtt jogutódok is vagyunk. Az iskolai munkámban azt hiszem, hogy nagyon remélem, hogy amit tőle tanultam, azt valamilyen módon, vagy amit fontosnak tartok, azt tudom képviselni, vagy közvetíteni. Nagyon ritkán szoktam rá nyilvánosan, vagy látványosan hivatkozni, de azt remélem, hogy talán ezt a bizonyos szellemiséget valamilyen a magam szerényebb adottságaival tudom képviselni. És hát erre egy iskolában is szükség van, mert ezek az áldatlan állapotok mindenhova, a családokba is beteszik a lábukat, hogy képzavarral fejezzem ki magam. Ugye ma egy húsvéti ebédet nem lehetett a két választás között végigenni, vagy nem volt szabad arról beszélni, hogy mi foglalkoztat minket, vagy mi lesz a választáson, vagy beszéltünk erről, és akkor összevesztünk a sógorral, vagy a nagypapával, mert ő máshova szavazott. Még valamit akartam.
Egyébként milyen feladatok vannak még Bibó életművével kapcsolatban? Tehát vannak-e még feltáratlan területek, vannak-e olyan részek, amelyeket még ki kell adni, vagy olyan tanulmányok,
igazán
amelyek még fiókban van?
Igazán legfeljebb a nagyon családi levelezésnek egy-egy olyan mondata, amit nekem kellene majd valahogy összeszedni, és azt mondani, hogy talán ez közérdekű, de hát ehhez nyugdíjba kéne menni. Összefüggő tanulmány publikálni való most már lényegében nincsen.
Saját emlékiratain nem gondolkozik, hogy megírná azokat a visszaemlékezéseit?
Kéne menni, mármint, hogy ténylegesen föl kéne adni, az iskola ezt még pillanatnyilag nem teszi lehetővé, de én nem volnék ellene. Mondjuk, mint jogutód, az az egy könnyíti a dolgomat, hogy nem nagyon lehet őt kisajátítani. Ez minden esetre jó. Néha hozzá kell járulni valamihez, vagy el kell dönteni, hogy nem járulok hozzá, ez általában elég nehéz eldönteni, mert én is mindig előlegezem a a kérelmezőknek a jó hiszeműsége.
Ez milyen hozzájárulásokat jelent?
Hát, hogy mit tudom én, valamit elneveznek róla, iskolát, vagy díjat.
Igen,
vagy,
ez ugye mindig kockázattal jár, és önnek kell
ebben dönteni.
Valamennyi
kockázattal jár, de ha nem vállalok kockázatot, vagy azt mondom, hogy nem, az ugyanannyi kockázattal jár. És általában, ha valami olyasmi történik, ami egy ilyen névvel nem fér össze, hát akkor mindig van, aki szóvá teszi, nem muszáj mindig nekem, meg hát nem is olyan könnyű, mert ha ma meg én teszem szóvá, akkor viszont a másik oldal nagy diadallal meglengett, hogy a Bibó fia is megmondta, hogy nem vagytok ti méltók erre, szóval nagyon nehéz ezt karban tartani, ezt a dolgot.